jönnöi. Ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a hét csillagot, aki a hét arany gyertyatartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatosságodról. És arról, hogy nem viseled ezzel a gonoszokat, és próbáltad azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De azt a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzá, és imozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek, aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amelyet az Isten paradicsomában van. Imádkozunk. Köszönjük neked, Uram, a ígédet. Köszönjük, hogy kérhetünk, hogy szólj hozzánk, hogy taníts bennünket, és segíts megértenünk azokat, akik itt le vannak írva. Ámen. Ez a gyülekezet, hogyha így belegondolunk, gyakorlatilag ugyanezek hét gyülekezetnek írt levelet, Pál és János apostol, és minden gyülekezetnek szólt Isten. Amikor szólt Isten, akkor mondta, hogy ki vagyok én, és bemutatkozik, és mindegyiknek egy kicsit máshogy mutatkozott be. Hát Laci a múltkor egy prédikációban már ezt így elmondta, hogy gyakorlatilag mit Istennek a bemutatkozásait, hogy hét csillag, akkor Isten hét lelke, szájából tűz lángja, szemem, mint a tűz lángja, két élő éles karban nála, hát ezek a bemutatkozása Istennek, és mindegyik bemutatkozás valamilyen szinten arra a gyülekezetre jellemző bemutatkozás. Itt az efézusi gyülekezetben is Isten bemutatkozik, és az első, hogy nem emberhez szól, nem emberekhez, hanem embereknek a sokaságához, a gyülekezethez szól. Tehát nem egy egyénhez, egyénekhez is, de alapvetően mindenkihez, a gyülekezethez szól. És itt felvetődik a kérdés, hogy mi a gyülekezet. Amikor vannak ilyen tömegrendezvények, mondjuk Laci, hogy ilyen zenészek összejönnek, valami koncert adnak, akkor ők mondjuk az előadó művészek. És van egy másik rész, aki ott van, hallgatóság, vagy másik, aki a tömeg. Igaz? Tömegrendezvényt. Valamilyen szinten kapcsolódik egymáshoz a tömeg meg az előadó művészek. És amikor befejeződik a koncert, akkor mi történik? A tömeg az szertoszlik, esetleg az emlékeknek a halvány gondolat ott van benne, vagy nagy hatását, hogy milyen volt a mű, de nem szervesen kapcsolódik ott egymáshoz. És az elészek, akkor hazamennek, hát hogyha jó barátok voltak, akkor elmennek, igaz, meg mindegy felnek és koncertet, ahogy itt hallottuk a Gábortól, vagy utána gyakorlatilag újra összejönnek, és újra gyakorolnak, újra, tehát szerves egységet alkotnak. A tömeg az nem. Lehet, hogy legközelebb már mások lesznek ott, vagy ugyanazok, aki nagyon szereti a zenét, ezeket az előadásokat, de alapvetően egymással nincsenek kapcsolatban. És itt egy ilyen kérdés fogalmazott meg bennem, hogy a tömeg válhat egy gyülekezetté. És a másik, hogy a gyülekezet válhat a tömegé. Érdekes kérdések szerintem. És hogyha vele gondolunk, most itt a gyülekezet egy egység, egy szervezet, mint az emberi test. Igaz, így a Bibliában is van erre példa, hogy nekem minden egyes porcikám az én vagyok. Tehát, hogy kiveszek belőle bármelyik sejtet, azt a tudósok megmondják, hogy ez Mihály Gábornak az egyik sejtje. Sőt, megfogom ezt a poharat, leteszem, én meg is törölhetem, jönnek a rendőrség, nyomozást nyújtanak, és megállapítják, hogy ezt Mihály Gábor megfogta ezt a poharat, hogy itt járt. Én mondom, nem jártam ott. Ladi élesed ott járt. Tudjuk, hogy ott voltál. Mert ez hozzám tartozó rész, és lenyomatott vagyunk. Tehát, hogy a gyülekezetnek minden egyes tagja valamilyen szinten ugyanazzal van elpecsételve. Tehát mindegyiknek, aki a gyülekezetben van, egy darab jelzi van rajta, és mi ez a jelző? Jézus Krisztusnak a vére. Tehát Jézus Krisztusnak a pecséte, ott van rajta. Aki a gyülekezethez tartozik, az Jézus Krisztusnak az elpecsételt tagja. És nyilván egy kicsit sántít ez a hasonlat, mert vannak olyanok, akik ebben előjárnak, vannak, akik közelednek a gyülekezethez, és a elpecsételistét várják, de mindenképpen ez az egyik jellemzője, hogy Istennek a kiválasztott népe. És minden egyes tagnak megvan a maga feladata, maga funkciója, maga használja Pál apostol, és mondja, hogy nem mondhatja a kézok fejének, vagy fordítva egyik tag a másik, akkor nincs rá szükségem, mert minden egyes tagnak szüksége van a másikra, és szervesen kapcsolódik össze. Tehát a gyülekezet az nem tömeg, sokan vannak együtt adott esetben, de minden egyes tagnak megvan a maga funkciója. És itt, amikor János apostol írja, hogy kimozdítom a gyertyát tartott a helyéből, akkor nem az egy ilyen mozdítja ki, hanem gyülekezet. Eltörni a föld színéről, és azt mondja, hogy nem lesz többé ez a gyülekezet. Hát egy olyan példa jutott eszembe, amit a méhecske, vagy dolgozó méhek együtt vannak. Hát sárdít a példa azért. Tehát, hogy jó, és elmennek begyűjteni a mézet, és akkor valaki azt mondja, hogy hát ez itt nem jó ez az egész. Kimozdítom a gyertyatartóját a helyéből. És úgy elpusztítja a kaptárt, minden este. Jönnek haza a dolgozó méhecskék, nincs hova hazamenni. Megszűnt az otthon. Az otthonnak a biztonság, az otthonnak a melege. Tehát valamilyen szintben ilyen a gyülekezet. Hogy jó, hogyha van hova hazajönni, jó, hogyha van hova együtt lenni, ahol táplálkozhatunk, és Istenről tanulhatunk egymástól, amikor van otthonunk. És amikor Isten az ítélete jön, fenyegető ítélet, ami gyakorlatilag valóra is vált az összes gyülekezet esetében, vagy négy gyülekezet esetében, hogy kimozdítom a gyertyatartót a helyéből, akkor gyakorlatilag megszűnt ez a gyülekezet, az otthon. Az egyének azok nem szűntek meg, egyéniség az megmaradt, az egyéni győzelem megmaradt, sőt, még ennek a, hogy egy-egy helyen kimozdult a gyertyatartó, már gyülekezetek jöttek létre, tehát az egyén az megmaradt, hogy a gyülekezet az otthon az megszűnt, és ezzel nagyon sokan belevesztek. Tehát nem csak egy-egy ember, egy-egy ilyen gyülekezet megszűnés, akkor nagyon sokan gyakorlatilag elvesznek ezzel együtt. És most hogy is történt ez Efézusban? Itt még egy bevezetőnek még egy példát így elmondok, hogy Attila meg sokan így kísérjük a kocsival kell olaj, igaz? Hogy menjen a kocsi, és hogyha hirtelen elfogy az olaj a kocsiban, akkor mit csinál? Mi történik? Megáll, igaz? Besül a dugattyú, és megáll a kocsi. Na most van egy olyan pont, amikor nekem már én a szánt értem, hogy mentem vonog a Skodával, kigyulladt a lámpa, és hát ott nem az olaj fogyott fel, hanem a víz fogyott el, elfolyt, és nincs hűtővíz, de én addig el fogok élni. Hát 100 méter, nem igaz, hogy nem fér bele. És akkor megyek, hát édesapámnak a Skodája volt, biztos, hogy elő. És egyszer csak egy nagy robbanás, föltolt a víz, és akkor megállt minden, besült a húgatjú, és nem értem el, csak pár száz méter volt. És hát nem mondom, nem tudtam, érte? De ott volt egy pont, amikor gyakorlatilag tudtam a bajt, meg nagyon sokan ezt tudják, hogy elfolyt az olaj, mondjuk egy kocsi volt, és ott van egy darabig még megy ez a kocsi. Hát nem egyből sülve. Nem hosszú ideig, tehát ez rövid idő, de még megy az a kocsi. És hogyha ez lejtőn van, és benyomja a kuplungot az ember, akkor nagyon sokáig is lehet. Sőt, még gyorsulhat is. És akkor megkérdezi valaki, hogy Józsi, minden rendben van? Igen, minden rendben van. Tehát teljesen megy a kocsi, látszottan tökéletes, halad, gyorsul, és akkor, mint a gyerekeknek a példa, Tom és Jerry-ben, szoktátok ezt látni, hogy Tom fut a Jerry után, és akkor szakadék, akkor túlszalad, és mit csinál? Egyszer csak lenéz, de még mindig ott fönt van, aztán leesik, puf. Tehát vannak egy ilyen kifutása a dolgoknak, és valamilyen szinten ilyen volt az efézusi gyülekezetnek is a kifutása, hogy minden rendben volt, minden jó volt, minden tökéletes, ezt majd egy kicsit részletesebben megnézzük, hogy hogyan. És Isten már azt mondja, hogy ez már a végnek a kezdete. Minden jó, de már az irány az már nem. Na és hogy is voltak ezek? Tehát nézzük meg, hogy milyen volt az efézusi gyülekezet. Hát ez egy világváros volt, Efézus. Így gondolkozom, hogy mihez hasonlítható, hogy leírták. Hát nagyságrendileg akkor volt, mint Debrecen. Egy kicsit hasonlítan szempontból, hogy kultúrának a központja volt, de a vallásnak is a központja. Hát ez Debrecen, de valamilyen szinte elmondható, mert csak aztán református lett templomban ott, de mégis egy sokkal jobban, tehát mint mondjuk a mai napon mondjuk, vagy a Vatikán, Róma, vagy Jeruzsálem. Tehát egy vallási központ is volt. De gazdagságban, meg a mai, mondjuk, New York. Tehát, hogy mindent odavonzott, és nyilván nagyságrendileg azért nem volt, tehát olyan 200 ezer fős körül lakossága volt, de abban az időben egy gyöngyszem volt a Kis-Ázsiában, a Római Birodalomnak a része volt, és egy nagyon fejlett, nagyon fejlődő gazdasága volt, és ebben a időben létrehoztak egy olyan templomot, Artemisnak a templomát. Itt egy ilyen vallási keveredés volt, mert Artemis ez a vadászat, meg istennője volt, szűz volt. Ugyanakkor meg hogy ábrázolták? Egyrészt így alábrázolták, másrészt meg teliemlővel, az meg a anyaságnak a jelképe volt. Tehát a tápláló, hogy gondozó, gondoskodó. És egy ilyen kevert istennőt hoztak létre, amit gyakorlatilag ott voltak papnők, azok a papnők egy ilyen a mai prostituáltakat feleltek meg, hogy na, gyakorlatilag aki oda ment Efézusba, az minden vágyát kielégítette. Gazdag volt, hogyha akart, akkor tivornyázott, hogyha akart, akkor kulturális eseményeken vett részt, hogyha akart, akkor meg elment paráználkodni a papnőkkel. Tehát minden igény ki volt elégítve, és ez gyakorlatilag egy olyan hely volt, ahol vonzott az embereket. Abban az időben a világ hét csodája közt is nyilván tartották ezt a templomot. Egyébként ez a harmadik templom volt már. Az előzőt azt a Herostrotosztó, az szépen van, Herostrotosztó felgyújtotta, azért, mert be akart kerülni a történelmi könyvekbe. És utána az volt az ítélet, hogy még a nevét is kitöröljék mindenhonnan, hogy ne is emlegessék, hát mégis fölmaradt a neve, mert olvastam róla. Tehát gyakorlatilag ez a harmadik templom volt, és ahogy itt írja az író, hogy először tényleg ott volt a vallási buzgóság bennük, hogy mindenki nyilván ezeket a pogány isteneket úgymond szívből imádták. Aztán a második templomnál kicsit alábbhagyott, és a harmadik templomnál már még jobban alábbhagyott, de próbálták ezt fönntartani, ezt a imádatot, és jöttek az ötvösök, hogy akkor csinálták azokat a kis Artemiseket, kis templommásolatokat. Tudjuk, aztán Dömötör volt az ötvösnek a lázadása, amikor utána Pál apostolra a szerepet fordult. Tehát, hogy próbálták ezt a látszatot fönntartani, de igazából, hogyha tudjuk mi is, hogyha a bűn oltárán próbálunk lelkünket megelégíteni, akkor nem fog sikerülni. Tehát, hogyha elmegyünk akár a parázdaság irányába, akkor mi kell? Végtök parázdaság. Nem elégíti meg az ember. Kielégíti, de nem elégíti meg. Hogyha elmegyünk a alkoholizmus irányába, akkor mi kell? Végtök a alkohol, mert mámort ad, de nem adja meg a létességet. Elmegyünk a kábítószer irányába? Még több kábítószer. Először könnyű dolgok, aztán egyre nehezebb dolgok kellene. Tehát igazából ezek a lelkünknek a sivárságát, üdességét valamilyen szinten kávítják, a ki, a mámor, de igazi megoldást nem ad. Most így kérdezzétek el, hogy ilyen volt Efézus. Minden megvolt, minden gazdagság, és egy üresség, egy sivárság, óriási vágy az igaz után, és ekkor jelent meg Pál apostol. Oda ment, és hirdette az igaz Istent, Jézus Krisztus. Hirdette a szabadságot. Hirdette az Istennek a megváltását, a bűnöknek a bocsánatát. Amikor nekem már nem kell inni, nem kell paráználkodni, nem kell kábítószert fogyasztanom, és helyettem így mit ad? A kéj helyett békességet. A mámor helyett békességet, boldogságot, örömöt is, valóságos szabadságot. Ezt adta Pál apostolnak az Istene, akit ő hirdetett itt Efézusban. És mi történt erre, amikor ez a tömeg meghallotta? Hogy megtértek. Nagyon sokan. Nem néhányan, hanem óriási gyülekezet jött létre. Létszámra csalmas, nem tudom mennyi. De abban a korban egy hatalmas gyülekezet Efézusban, és egy vallási központ is volt. És itt erre a káoszra jellemző, a vallási sokszínűséget, hogy ott voltak a zsidó ördögűzők is, akik ilyen okkult tanításokat reklámoztak, és gyakorlatilag ők is pálapostolék ellen voltak. Akkor ott volt Keresztelő Jánosnak a tanítványai, akik valamit ismertek Istenből, de még nem teljesen. És gyakorlatilag ezek mind-mind, akik hallották ezt a evangéliumot, odafordultak Istenhez, és megtértek ő hozzá. Tehát gyakorlatilag Efézusban létrejött egy olyan gyülekezet, ami nem Isten képviselte, és egy fejlődő, virágzó gyülekezet volt. A másik oldalon ugyanakkor jött a támadás is, mert hát, tudjuk, a Dömötörék föllázadtak, és el akarták pusztítani a gyülekezetet, mert az ő istenüket gyakorlatilag ellene volt. És érdekes, ez a Csillagostán olvastam ezt, hogy a nagyvárosi kultúra egy szabad teret adott mindenféle gondosznak, mindnek, de szabad teret adott a Istennek az igazságának is a kivirágozására. És hogyha egy kisvárosban lett volna egy kultúra, ami erős, akkor az el tudta valpusztítani ezt a gyülekezetet. Mert ott pillanatok alatt egységre tudnak kovácsolódni az emberek, és gyakorlatilag létrejön valami, és azt mondják, hogy itt van az én kis szobrocskám, te menj innen, takarodjál, és tűzés. Itt a nagyvárosban ezt nem tudták olyan gyors egységre jönni, mint ahogy gyorsan növekedett a gyülekezet, és azt mondta Csia Lajos, és ez is érdekes volt, hogy ez egység, amikor gyakorlatilag nagy világ van, amikor sokan tényleg mai napon is virágzik az evangélium, nagyon sokan megtérnek, az ellenségeskedés, az antikrisztus fogja meghozni, azt az egységes fellépést a keresztények ellen, hogy gyakorlatilag kiirtják, vagy megpróbálják kiirtani őket, ami ott Efézusban nem sikerült, de próbálkozott a sátán, az antikrisztus idején az megvalósul, és gyakorlatilag megjön a teljes üldözés a keresztjének ellen. Vagyis itt volt Efézusban ez a próbálkozás, mert tudjuk, hogy nem jött össze, hogy gyülekezet tovább növekedett. És akkor jött kicsit később Istennek a figyelmeztetése. Hát itt a figyelmeztetés is hogy jött? Hát először úgy, hogy dicsérettel. Igaz, hogy egy csomó jó dolgot elmond, tehát tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról. És arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazudnak találtad őket. Tudom, hogy van benned állhatatosság, terhet viselheti az én nevemért, és nem fáradtál meg. Gyakorlatilag, hogyha belegondolunk, hát sok mai gyülekezet fölött van. Hát, hogy jönnek hozzájuk idegenek, és megvizsgálják őket. Nem fogadják be a tanítást. A gyengéket felemelik, pátyolgatják. Azokat, akik pénzt hoznak a gyülekezetbe, de hamis tanítást hirdetnek,
ezt nem szenvedik el. Azt mondják, hogy nem kell a pénzed, mennyi pénzed együtt, hanem Istentől fogadják el az igaztalítást, hogy akkor is, hogyha pénz nem jön vele. Mert a jót akarták képviselni. Meg itt, ami nincs benne, de valahogy a sorok között benne van, az összes többi gyülekezetre jellemző betegeket látogattak, jámolították egymást, erősítették egymást, intették egymást, tehát minden, ami egy gyülekezetre jellemző, az megvolt benne, és mentek előre. És itt mondja azt az intést, ami gyakorlatilag az a panaszom ellen, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, onnan estél ki, térj meg, és tedd az elvűekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kihozdítom gyertyatartódott a helyéből, ha meg nem térsz. Érdekes ez, nem? Testvérek, egy nagyon minden pozitív, és mi a szörnyű bűn, szörnyű gaztett, amit ez a gyülekezet elkövetett, hogy ki kell, hogy vágja Isten az ő helyéből, az ő első szeretettel elhagytad. És mi az első szeretet? Hát az olaj, igaz, ami a kocsiba van, az a tűz, amikor Isten van az első helyen, amikor őt akarom követni, őt akarom szolgálni. Amikor, amit én teszek, a motiváció a szeretet. Nem belőlem jön, hanem Isten adja, Istentől árad rám. Amikor ez szívesedik, amikor az egész átvált egy kötelesség tudattá, egy gépiesített, vagy egy dologgal, amikor már nem automatikusan jön ez, hogy azért teszem, mert szeretem. Azért teszem, mert szeretem Isten, szeretem az én testvéremet, szeretem a feleségemet, a családomat, amikor ez már ellaposodik, hanem az van benne, hogy nekem ezt meg kell tenni, el kell mennem meglátogatni ezt a beteget, el kell mennem ezt tenni, el kell mennem